Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén. 42. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Urunknak, Istenünknek dicsőítését, nevének segítségül hívását énekszóval. Énekeljük a 227. dicséretet. A 227. dicséretünknek 4 versét. Az első vers így kezdődik: a szívünk csak te hozzád, Jézus. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéit, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon a Lukács szerinti evangélium 11. részében, a 14. verssel kezdődően a 28. versig így. Egyszer azután egy néma ördögöt üzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokasság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével üzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével üzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével üzik ki azokat? Ezért ők lesznek a biráitok. Ha viszont én Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van. S aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól: visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta a sokasságból, egy asszony felemelte szavát, és így szólt: boldog az az anyaméh, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt: de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Hallottuk Istennek hozzánk szóló igéit, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hozzád jöttünk, hogy halljuk a te szavadat. Eléd jöttünk, hogy értsük a te üzenetedet. Add most nekünk, hogy tiszta szívből tudjunk dicsőíteni téged, és dicsérni mindenek felett. Hiszen te vagy ennek a világnak az ura, teremtője, fenntartója, igazgatója. Bármennyire is nem látja a világ, de mi tudjuk, hogy tiéd minden hatalom. A te kezedben van ennek a világnak a sorsa, a birodalmaknak a sorsa, és a mi életünknek minden napja. Urunk, hozzád jöttünk, aki bármit megtehet, de mi tudjuk, hogy te kegyelmes Isten vagy, aki a te irgalmaddal szólítottál meg bennünket. Jöttünk hozzád, meg nem érdemelten, de mégis reménnyel teli a szívünkben. Tudjuk, hogy te gyógyítani tudsz, tudjuk, hogy a te szabad életeket tud megváltoztatni, tudjuk, hogy kiutat tudsz mutatni, tudjuk, hogy meg tudsz erősíteni. Hiszük, hogy amikor te szólsz, akkor az a szó a Szentlélek erejével a szívig érhet. Urunk, hadd érjen most a mi szívünkig a te szavad, add a te igédet és add a te szent lelkedet. Add, hogy az evangéliumnak az öröme, bármilyen helyzetben is vagyunk most, átjárja a mi szívünket, és úgy tudjunk elindulni majd hazafelé, hogy visszük magunkkal azt az örömhírt, amit ránk bíztál, hogy mások számára is áldássá legyünk. Urunk, kérünk, cselekedd meg, hogy ne tudjunk ennek most ellenállni. Így kérünk, maradj velünk, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóit, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 180. dicséretet énekeljük. 180. dicséret így kezdődik, a töredelmes szívet te Uram szereted. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Lukács evangéliuma 11. részében, a 23. versben így. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, amikor ez az ige elém kerül, mindig eszembe jut egy volt általános iskolás tanáromnak a mondata, amiben azt mondta egy kirándulás alkalmával, ahogy beszélgettünk, hogy hát a Biblia az egy olyan dolog, amiben minden benne van, de mindennek az ellenkezője is. Nyilván nem volt igaza, valószínűleg nem ismerte a Bibliát, mondom, ekkoriban ezt tanították nekik, valahogy így próbálták, de hogyha bizonyítani szerette volna ezt a mondását, akkor nem tudta, de ezt az igét kellett volna idéznie. Mert ugye ez az ige, aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol, ez egy olyan bibliai idézet, amit Jézus mond, de elmondja látszólag ennek az ellenkezőjét is. Aki nincs ellenem, az velem van. Nyilván a látszólag az ellenkezője, hiszen alapvetően más a helyzet, más a szövegkörnyezet, és hogyha nem ragadjuk ki ebből a szövegkörnyezetből ezt a két igét, akkor láthatjuk, hogy mind a kettő igaz, és mind a kettőnek megvan a maga üzenete. De nem véletlen, hogy nagy karriert futott be a magyar történelemben, a 20. század történelemében ez az idézet és ennek elferdített változata. Talán van, aki emlékszik még egy már nem létező, de először 90 után kormánypártnak a plakátjára, amelyben idézték a Kádár korszak előtti Rákosi korszakban, ugye az a jelmondat dívott, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Aztán utána, amikor a kádári konszolidáció elkövetkezett, akkor változtattak egyet, és inkább azt mondták, aki nincs ellenünk, az velünk van. És aztán ugye úgy is elhangzott ez valahogy, hogy aki nincs velünk, az velük van. Persze ez már egy kifordított változata. Szóval sok-sok módon használták ezt, és használták fel. Miért csak látszólagos ez az ellentét? Hát mindenek előtt azért, mert más az iránya, amit Jézus mond, más irányban mondja. Ugye itt amikor azt mondja Jézus, nem a felolvasott szövegben, hanem a másik látszólag ellentmondó idézetben, azt mondja Jézus, hogy aki nincs ellenem, az velem van, ott arra utal és arra tanítja a tanítványokat, hogy ne keressenek ellenségeket ebben a világban. Ne keressenek ellenségeket, mert aki nem akadályozza az evangéliumnak a munkáját, az bizonyos tekintetben akár segítheti is. És itt egy nagyon komoly ószövetségi emlékekre is kell gondolni. Látjuk, hogy sokszor Isten más népeket tudott használni, uralkodókat, pogány uralkodókat arra, hogy Isten a saját népét megtartsa, hogy megmentse, hogy megőrizze. Akár gondolhatunk itt Perzsa uralkodóra, aki a babiloni fogság után haza engedi a népet. Szóval nem ellenségeket kell gyűjteni a világban, hanem éppen, hogy hagyni kell, hogy Isten segítse azoknak a munkáját, akik az evangéliumot hirdetik. Itt viszont nem azokról van szó, akik ebben a világban élnek. De nagyon könnyen fordíthatnánk úgy, hogy Jézus azt mondja, aki nincs velem, ellenem van, mindenki ellenség. Micsoda gonosz világ ez, az a gonosz világ, amely nem akar elfogadni engem. Ezek az én ellenségeim. De igazából itt nem a gonosz világról szól, itt a tanítványoknak szól ez a felszólítás, hogy aki nincs velem, az valójában ellenem van. Aki nem teljes szívvel van velem, aki csak valami látványosságot akar hallani, aki csak immel-ámmal áll mellettem, az többet árt, mint használ, így is mondhatnánk. Persze Jézus sokkal keményebben fogalmaz, sokkal határozottabban fogalmaz, és nekünk erre kell most odafigyelni. Nagyon kemény szavak ezek. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tiltkozol. Kemény szavak, amik rögtön nekünk szegeződnek, ahogy elolvassuk, hol is állunk mi ebben. Jézussal vagyunk, vagy ellene vagyunk? Vele gyűjtünk, vagy tékozlunk? Vajon hogy állunk ezzel? Kikerülhetetlen, hogy rögtön így vegyük elő ezt az igét, és ezt lássuk benne, nagyon is személyesen. Mert nagyon személyes felhívásról van szó, és emlékeztetőről. Mi kivel vagyunk? Valóban Jézusnak a követői vagyunk, hozzátartozunk? Vagy csak úgy tűnik, és igazából mégsem ez valósul meg. Miért ilyen határozott Jézus? Miért ilyen nagyon keményen fogalmazza meg? Mert egy nagyon kemény helyzetben hangzik el mindez. És ez a kemény helyzet az, ahol miközben Jézus gyógyít, ugye itt egy néma ördögöt üsz ki, miközben Jézus az ő szavával és az Isten kegyelmével segít az embereken, megvádolják, hogy Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével teszi ezt. Ez egy nagyon kemény vád, ugye arra vonatkozik, hogy Jézus igazából nem is az Istennek az erejével, hanem az ördögnek az erejével munkálkodik ebben a világban. És ebben a nagyon kemény helyzetben és komoly környezetben Jézus egy nagyon határozott útmutatást ad. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, nem lehet össze-vissza tekintgetni. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az tékozol. Nem lehet az ember mind a két oldalon egyszerre, nem lehet kint és bent, valahol lennie kell, és ebben döntésre kell jutni. Azt látom, hogy Jézus nagyon határozottan emlékeztet arra, hogy ő döntésre hív. Amikor megjelenik a Judea pusztájában, ugyanazokkal a szavakkal hirdeti az evangéliumot, ahogyan először keresztelő János, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nagyon határozott döntést kell hozni, vagy igen, vagy nem. Nagyon határozott döntést kell hozni az embernek, elfogadja Jézust, vagy nem fogadja el Jézust. Erről szól Jézusnak a tanítása. Akkor, amikor ott vannak Jézus körül a hallgatók, ott vannak azok, akik hallgatják a tanítását, el kell dönteniük, hogy igen, vagy nem. Azt kell eldönteniük, hogy hisznek-e abban, hogy Jézus a Mesiás, vagy nem hisznek benne. Sokan voltak, akik hallgatták Jézust. Sokan voltak, akiknek tetszett, amit mondott. Sokan voltak olyanok, akik szívesen meg is szívlelték némely mondását. De hogy Jézus legyen a Messiás, és ennek minden következményét vállalják, arra már nem voltak hajlandók. Mert ugye nyilvánvaló, hogy ez a döntés, hogyha ebben az ember döntésre jut, ez nem lehet következmények nélküli. Ez nem arról szól, hogy hiszek-e Istenben, mert ha hiszek, akkor mi van, ha meg nem hiszek, akkor mi van. Ez arról szól, hogyha elfogadtam Jézus Krisztust, akkor annak következménye van. És ez a következmény, ez nem lehet olyan, ami nem hoz változást az életemben. Kicsit talán kényelmetlen, kicsit talán kellemetlen. Megszoktuk mi már azt, ahogyan élünk. Megszoktuk a dolgainkat, megszoktuk a bűneinket, megszoktuk azokat a dolgainkat, amikben talán nem vagyunk Isten előtt büszkék, és ha Isten ezen változtatni akar, hát nem szívesen változtatunk. Ez egy teljesen emberi tulajdonság. Megvannak a szokásaink, megvannak a bejáratott dolgok, nem jó ebből kiesni. Komolyan, tényleg így van, nehéz ez a helyzet. Mi most például a családunkkal néhány hónapért másik lakásban lakunk, mint korábban. Tudjátok, milyen nehéz volt eleinte fölkelni, és hirtelen minden másképp volt, mint ahogy a fejemben? Aki sokat költözött, az körülbelül tudja, hogy ez mit jelent. Nyilván mindent meg lehet szokni, de néha még mindig azt álmodom, hogy itt lakok a már nem létező parókián. Szóval vannak dolgok, amiket megszokunk, és nem esik jól kizökkenni belőle. Nem esik jól kizökkenni azokból a gondolatokból, azokból a rendszerekből, amikben élünk. Mert hogy ezek jelentik, azt gondoljuk, számunkra a biztonságot. De a Jézussal való találkozás pont azt jelenti, hogy kizökkenés van, hogy más van, hogy valami újnak kell elkezdődni. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Jézus nagyon határozott útmutatást ad ebben a kérdésben. De mit jelent Jézussal lenni? Mit jelent az, hogyha valaki Jézussal van? Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb az, hogyha megnézzük, hogy mit csináltak a tanítványok. A tanítványok valóban Jézussal voltak. Követték őt, és figyeltek arra, amit Jézus mondott. Figyeltek arra, és a legfontosabb az lett az életükben, hogy Jézusnak a tanítását megismerjék, és megtanuljanak úgy élni, és úgy gondolkodni, úgy látni a világot, ahogyan Jézus mutatja nekik. Ebben voltak elméleti részek, meg voltak gyakorlati részek. Olyan is volt, hogy Jézus kiküldte a tanítványokat, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, ez volt a gyakorlat, aztán visszajöttek, beszámoltak, megbeszélték, volt minőségbiztosítás, hogy hogy működött, milyen tapasztalatok voltak, ilyen módon tanította Jézus az övéit. Igen, a Jézussal való járás mindig egy tanulást is jelent. Tanulást jelent, amelyben talán a tanítványok egyre közelebb kerülhetnek Jézushoz. És ez a tanulás, ez nem fejeződött be akkor sem, amikor megvolt ugye a kibocsátó istentisztelet, ott a hegyen, ahol Jézus a mennybe ment, elküldte őket, és aztán utána pedig megkapták a Szent Lelket. Nem fejeződött be ez a tanulás, Isten akaratát kellett kutatniuk, és azt kellett megvalósítani. A tanítványok azt tanulják meg, hogy úgy gondolkodjanak, ahogy Jézus gondolkodik, úgy lássák a világot, ahogy Jézus mutatja azt, értsék meg, hogy mi volt Istennek az eredeti célja azzal, hogy megteremtett bennünket, és hogy ilyennek teremtett, amilyenek vagyunk. A tanítványok Isten uralma alá akarják helyezni az életüket, és azt akarják cselekedni, amit az Isten jónak lát. És egyre kevésbé azt, amit ők gondolnak, hanem azt, amit az Isten gondol. Aki nincs velem, mondja Jézus, és nyilván valóban először azt kell megérteni, mit jelent Jézussal lenni. Mit jelent az, hogyha nem csak azt mondom, hogy hiszek Istenben, hanem merem kimondani, hogy Krisztus az én megváltóm, hogy helyettem is meghalt ott a kereszten, és hogy ezek után az ő uralma alá akarom, Isten uralma alá akarom helyezni az életemet. Mit jelent tehát Jézussal lenni? Kitartani mellette, komolyan venni az ő szavát, és hogyha konfliktusba kerül a magam akarata, meg az én tervem, meg mindaz, ami emberi bennem, azzal, amit ő tanít, akkor neki kell felülkerekedni. Nem azt jelenti önmagában, hogy innentől kezdve teljes mértékben szentek leszünk. Jó lenne, de nem így működik. De egy olyan folyamatot jelent, amelyben, ahogy a tanítványok egykor, úgy mi is tanulunk Istentől. Ahogy a tanítványok egykor, mi is, hogyha elbuktunk, akkor vissza tudunk hozzá térni. Tud erőt adni a következőkhöz, tud erőt adni ahhoz, hogy az életünkben tudjunk igazodni, és tudjunk újrakezdeni, és hogy a bűneink, a hibáink, a kudarcaink ne temessenek maguk alá bennünket, hanem az ő erejével indulhassunk el újra. Jézus hívja azokat, akik hallgatják, hogy döntsenek. Mert hogy nem lehet kétfelé menni, nem lehet folytonosan megalkudni a világgal. Valahogy úgy tűnik ez a dolog, vagy olyan ez, hogy aki ott van az Úr közelében, az sok mindent kap az Istentől. És akkor, amikor jönnek az alkuk, jönnek azok a dolgok, amelyekben nem az Isten szerint döntünk, akkor mindig egyet hátralépek az Úrtól. És amikor egyet hátraléptem az Istentől, közelebb kerülök a sátánhoz egy kicsit. És amikor megint hátralépek, megint. És egyre több minden lesz az, ami már nem az Isten szerint való az életemben. És akkor még könnyebb tovább lépni, mert a választások közül egyre inkább távolodni fogok az Istentől. Szóval valahogy ez úgy működik, hogy ebben nem ugrani szoktunk, hanem így folyamatosan lépegetünk. Lépegetünk hátra, és akkor, amikor elkezdünk eltávolodni az Istentől, egyszer csak már nem is halljuk az ő hangját, ami az Isten szava, ami olyan tiszta volt valamikor, az már homályos lesz, olyan messziről jön, olyan érthetetlen lesz, és nem lesz hatással az életünkre. Nem lesz hatással, mert mi eltávolodtunk tőle. De van egy ellenkező irányú folyamat is, hogyha közelebb kerülünk, egyre többet értünk meg belőle, egyre többet látunk meg belőle, egyre inkább a övének érezzük a magunk életét, egyre inkább a saját életünk az Isten kezébe kerül, és egyre többet tudunk meg, és egyre jobb döntéseket tudunk hozni. Ha közelebb vagyunk Istenhez, akkor az Isten szent lelkének a hatása az még közelebb visz. Hogyha távolodunk, akkor egyre távolabb kerülhetünk tőle. Valahogy így is figyelmeztet bennünket az Isten, hogy ne tegyük meg ezeket a lépéseket. Először csak egy egészen kicsit, először csak azt, hogy Uram, most nem akarom megbánni a bűneimet, először csak azt, hogy hát igen, tudom, hogy te szerinted így kellene, vagy úgy kellene tennem valamit, de most kényelmesebb, aztán jönnek az újabb és újabb kompromisszumok. Minden egyes távolabb lépés után Istentől egy még sokkal több lehetőséget kapunk arra, hogy eltávolodjunk. És egyszer nem fogjuk érteni az ő szavát, nem fogjuk látni azt, ami olyan tisztán látszott. És ez így van a saját életünkben, egyen-egyenként, és így van az egyház életében is. Ha az egyház elkezd távolodni az Istentől, akkor egy idő múlva már nem érti. És néha szükség van arra, hogy ezen Isten változtasson. És ez a változtatás néha nagyon radikális és nagyon határozott. Kedves testvérek, nem tudom, hogy biztos mindenki emlékszik rá, hogy október 31-e nem olyan régen volt a reformációnak a napja. Az egyház eltávolodott Istentől. Kicsiket lépett, és egyre-egyre távolabb került az Istentől, az igétől. Olyan távol, hogy lassan már hallani sem nagyon lehetett, talán csak sejteni Istennek a szavát. Az épületek, a gazdagság, néven ez nem volt mindenütt jellemző, de a felsőbb szinteken igen, a világi dolgok, a hatalom és egyebeknek a csábítása az egyházat eltávolította Istentől. És már nem azt a tiszta igét hirdette, amit hirdetni kellett volna, már az üdvösséget is áruba bocsátotta a végén, mindent megváltoztatott, mert lépésenként eltávolodott az Istentől. De Isten csodálatos kegyelme volt, hogy egyetlen módon, egyetlen hatalmas mozdulattal megváltoztatta mindezt, lesöpörte ezeket a dolgokat, amelyekre nem volt szükség, amelyek elválasztottak bennünket az Úrtól, és hogy újra a tiszta igét láthattuk és érthettük, hogy meglássuk Istennek azt a kegyelmét, ami megjelent ebben a világban. Lehet, hogy nekünk is szükségünk van egy ilyen reformációra. Lehet, hogy a mi életünkben is ott vannak a bálványok, ott vannak azok a saját gondolatok, azok az emberi dolgok, amiket belevittünk az Istennel való kapcsolatunkba. És már talán nem is látjuk annyira Istent. Lehet, hogy már mi kezdtük el formálni azt, hogy milyennek is kéne lenni az Istennek, és nem ő formálja az életünket? Egyetlen mozdulattal söpörte el mindezeket Isten. És hogyha le tudunk előtte térdelni, és meg tudjuk vallani a bűneinket, a mi életünkben is egyetlen mozdulattal el tudja ezt söpörni. Persze ez azt is jelenti, hogy valami másnak kell következni, valaminek mássá kell lenni, hogyha Jézussal vagyunk. Valaminek mássá kell lenni, olyannak, amiben ő tanít, és amiben hozzáigazodunk. Amelyben az általa mutatott út az, ami előre visz bennünket. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol, mondja Jézus. Jézus ellen van az, aki nem hozzátart, aki nem mellette van. Nem lehet két úrnak szolgálni, nem lehet két irányba tekintgetni, hanem valóban Isten mellett kell megmaradni. Igen, sokszor olyanok vagyunk, akik valamit elfogadunk Istentől. De jó, hogyha megvigasztal. De jó, hogyha meghallgat, amikor kiáltok hozzá. De jó, hogyha békességet ad, amikor nincs békességem. De akkor, ugye azt mondja, nem csak ennyit akarok adni, sokkal többet. Az egész életedet meg tudom változtatni, hogy az enyém legyen. Akkor lehet, hogy megrettenünk. Hányszor hallottuk a hívó szavát, hányszor hallottuk az ő biztatását, és hányszor döntöttünk inkább úgy, hogy nem tudunk megmaradni mellette. Lehet, hogy nem mondtuk ki, de csak úgy csendesen elmaradtunk. Elmaradtunk a bűnbánatban, elmaradtunk a nyitott szívvel, elmaradtunk az igétől, elmaradtunk az Isten szavától, és eltávolodtunk tőle. Jézus azt mondja, hogy ez nem egy természetes folyamat, ez nem jó folyamat. Azt mondja, hogy ezen változtatni kell. Ez nem maradhat így, ami komolyan gondoljuk, hogy hiszünk benne. Mert átkerülünk a másik oldalra, az ő ellenségeivé leszünk. Azt mondja ez az ige egyszerre, hogy aki nem tudja elfogadni Istennek a kegyelmét teljes mértékben, ez nem egyszerűen csak valami ingadozó, hanem az ellensége lesz Jézusnak. Az ellensége lesz, mert eltávolít másokat is. Ellensége lesz annak az evangéliumnak, amely örök életre akar vezetni. Hogyha nem hisszük el, hogy az evangélium üdvösséget ad, hogy Krisztusban bűnbocsánat van, akkor onnantól kezdve azt fogjuk hirdetni, és úgy fogunk élni, minthogyha ez csak valami kis segítség lenne az életünkben. És félrevezetjük az embereket. Félrevezetjük azokat, akik Istenhez akarnak találni. Félrevezetjük, mert amire azt mondjuk, hogy ez a hit, és ez az üdvösség, az nem a hit, és nem az üdvösség. Mert az egyedül Krisztusnál van. De van lehetőségünk arra, hogy letegyük Isten elé mindazt, ami nehéz, amit magunk raktunk föl, és azt a falat lebontsuk, amit Isten és közénk építettünk. Azokat a dolgokat eltöröljük, amivel Istent mi ruháztuk fel. És lehet Istennél lenni. Lehet Jézusnál lenni. Akkor, amikor hívta a vámszedő lévit, amikor Mátét, amikor hívta a halászokat, akkor döntési lehetőségük volt arra, hogy Jézusnak a tanítványai Isten gyermekeivé lehessenek. És akik pedig nem tudják ezt elfogadni, akik nem teljesen tudják ezt elfogadni, azok Jézus ellenségeivé lesznek. Nagyon határozott világot látunk magunk előtt. Isten gyermekei vagyunk, vagy nem vagyunk azok. A világosság fiai vagyunk, vagy a sötétség fiai vagyunk. Eközött nem úgy kell választani, hogy vagy-vagy, hanem sokkal inkább azt mondja az ige, hogy szabad választanunk azt, hogy Isten gyermekeivé legyünk, még hogyha most nem is voltunk azok, vagy ha eltávolodtunk. Van lehetőségünk a jót választani. Van lehetőségünk Istenhez ragaszkodni. És én így fogom föl a bűneset történetét is. Nem arról beszél, hogy az Isten odaadta az embernek, hogy hát itt van az, hogyha követsz engem, meg itt van az, hogyha nem, és akkor válaszd a kettő közül valamelyiket. Isten nem ezt ajánlotta fel. Isten azt ajánlotta fel ott az embernek, hogy önként kövesse őt. A felajánlás erre szólt. Mi nemet mondtunk az Istenre. Akkor, amikor a bűnesetben az ember nem hallgatott az Úrra. Nem két választási lehetőség közül választottunk, hanem visszautasítottuk az Istennek a kegyelmét. És ma is ugyanez történik, hogy nem a világ és Isten között választunk, ha meghalljuk az ő szavát, hanem visszautasítjuk az Istennek a kegyelmét, hogyha nem fogadjuk el. És onnantól kezdve már nem vele vagyunk, hanem ellene. Kedves testvérek, a csoda az megtörténhet mindenkivel. Azzal, aki ellene volt, az lehet vele is. Ez egy egészen különleges dolog, hogy ezek nem olyan állapotok, amelyek örökké fennmaradnak. Nem olyan állapotok, amelyekben nem lehet változtatni. Azok, akik nem voltak istenéi, istenéi lehetnek. Akire azt mondta Isten, hogy nem népem, azok néppé lehetnek. Isten kezében megtörténhet a csoda. Az Úr Jézus ezért jött el, hogy akik elveszettek, azok megtaláltassanak. Hogy akik örök halára voltak kárhoztatva, azok üdvösséget nyerjenek. Az ellenségből Isten gyermekeivé lehessenek. Ez a célja Istennek. De ettől még nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek azok, akik, olyanok, akik ellene vannak az Úrnak. De velük szemben nem az a célunk, hogy őket elpusztítsuk, hanem hogy értük imádkozzunk, és megtérjenek, és éljenek. Mert Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen, és éljen. De ettől függetlenül mégis tisztába kell lennünk azzal, hogy vannak Istennek ellenségei. Vannak Isten ellenes erők ebben a világban. Vannak olyanok, akik utálják az Istent, utálják Krisztust, és utálják a keresztényeket. Ez az ő dolguk. A mi dolgunk nem ez. A mi dolgunk az, hogy tudjunk ragaszkodni az Úrhoz, hogy teljes szívünkkel az ő gyermekeivé legyünk, a mi dolgunk az, hogy vele gyűjtsünk. Mert hogy csak a vele való élet számít igazán, az összes többi az felesleges. Azt mondja Jézus, aki nem gyűjt velem, tékozol. Itt a gyűjtés részben a termésnek az összegyűjtése, bárminek az összehordása, bárminek a felhalmozása, akár egy közösség, érdekes módon az, ez a szó kifejezi azt is, hogy egy közösség összejön. De ebből származik a zsinagóga szó is, ebből a kifejezésből, hogy gyűjteni, összegyűjteni, ugye ez az összegyülekezés helye a zsinagóga. Aki nem Jézussal gyűjt bármit is, aki nem az ő akarata szerint, aki nem az ő tanítása szerint, az ő igéjének az Isten igéjének a komolyan vételével teszi, az tékozol. Az elszórja az idejét, az életét, a boldogságát, az elszórja, bár nem így tűnik elsőre, de mégis elszórja, hiába valóvá teszi. Hiába valóvá teszi, mert nem Jézussal van. De ez nem fenyegetésként hangzik itt, csak Isten nagyon őszinte velünk. Nem fenyeget, csak elmondja, hogy ez van. De ami az igazi üzenet az, hogy lehet vele gyűjteni. Hogy lehet vele élni, lehet vele járni. Hogy van erő, ami megtarthat bennünket ezen az úton. Hogy lehet igent mondani Istennek a hívó szavára. És hogy lehet megújulni, és lehet újrakezdeni ezen az úton mindent. Lehet vele járni, és lehet abból az örömből részesedni, amit ebbe a világba hozott, amivel bennünket is megszólított. Nem fenyegetésként hangzik, aki nincs velem, ellenem van, és semmiképpen nem így értem, hanem figyelmeztetésként, hogy merjünk jó döntéseket hozni, és Isten kegyelmét az életünkbe beengedni, és az ő akarata szerint cselekedni minden tekintetben. Azt gondolom, hogy nagyon egyszerű dolgok ezek. És mégis, hogy túlbonyolítjuk. Nagyon egyszerű dolgok, hogy mit jelent az Isten akarata. Hogy mit jelent a szeretet, a megbocsátás, mit jelent az Isten törvénye, hallottuk itt most a 10 parancsolat egyik részét. Nincsenek ezek túlbonyolítva. Csak mi bonyolítjuk túl. Csak mi akarjuk kimagyarázni, mi keresünk kibúvókat, mi vagyunk azok, akik túlmagyarázzuk ezt az egészet. Tudjuk mi, hogy hol van az Istennek az akarata. És tudjuk, hogy mit akar velünk. És tudjuk, hogy használni akar bennünket az ő kegyelme szerint az üdvösség hirdetésére, és használni akar bennünket arra, hogy egymást jobban szeressük. Hogy tudjunk megbocsátani, egymás felé odafordulni, egymásért imádkozni. Isten az, aki mindezt meg is tudja cselekedni, hogy erre képesek legyünk. És én hiszem, hogy az evangélium a Szentlélek által meg is tud tartani bennünket. És akkor, amikor eljutunk erre az állapotra, amikor ott tudunk lenni mellette, amikor értjük az ő szavát, és vele tudunk gyűjteni, akkor meglátjuk és megértjük a kegyelmet, ami eddig volt az életünkben, akkor tudunk vele együtt emlékezni a szeretteinkre, tudunk hálát adni értük, és tudunk úgy előre tekinteni az életünkben, mint akik abban a boldog tudatban élnek, hogy mi már Istenéi vagyunk, és hogy Isten az, aki ebben a világban tart meg minket, és az örökké valóságban is az övéi maradunk. Adjon nekünk bátorságot a Szentlélek, hogy megmaradjunk Isten mellett, és hogy ne forduljunk el tőle, ne feleslegesen tékozoljuk az életünket, az energiánkat, hanem valóban mellette legyünk, és később ne kelljen megbánni, hogyha hiába valóságot cselekedtünk. Az Úr áldjon meg bennünket ebben az elhatározásban. Amen. Isten igéjére válaszolva 201. dicséretet. 201. dicséretet énekeljük, 5. és 6. verseket. A 201. dicséret 5. verse így kezdődik: reménységem neveli bennem, s bizonyossá teszem, hogy végre jutalmam én nekem, örök élet lészem. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egyen-egyenként imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó lenne azt mondani most, hogy mi mindig is melletted álltunk. Mindig is az érdekelt bennünket, hogy mi a te akaratod, és mindig annak akartunk megfelelni, erre törekedtünk. Jó lenne ezt mondani, de nem így van. Hanem inkább úgy, hogy sokszor elvitt bennünket a megalkuvás, elragadtak az indulataink, a bűnök kerekedtek felül, és mi alul maradtunk, bár azt hittük, attól, hogy nem rád figyelünk, többek leszünk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem kerestük mindig a te akaratodat. Nem azt akartuk megérteni, amit te döntöttél, amire te hívtál, hanem a magunk dolgait akartuk veled megmagyarázni. Megvalljuk előtted, hogy sokszor hallgattunk más hangokra, mint a tiédre. Megvalljuk előtted, hogy bizony sokszor könnyebb volt, egyszerűbbnek látszott, nem a te igéd szerint élni. Vonzóbb volt, más volt, kényelmesebb volt. Köszönjük, hogy nem vetettél el bennünket akkor sem. Köszönjük, hogy bűnbánattal jöhetünk hozzád, és hogy valóban te azért jöttél, Úr Jézus, erre a világra, hogy azokat az embereket mentsed meg, akik elveszettek. És mi azok voltunk, elveszettek nélküled. De hisszük, hogy azért jöttél, mert van változás, lehet másképp. Urunk, olyan sokszor körülvesznek bennünket azok a dolgok, és ránk rakódnak, amelyek tőled eltávolítanak. Kérünk, hogy tisztítsd meg bennünket, hozz közelebb hozzád, újíts meg bennünket, erősíts a te igéd által, s adjál vágyakozást a mi szívünkbe, hogy akarjuk hallani a szavadat, és akarjuk érteni az útmutatásodat. És biztos bennünket a te igéddel is. Urunk, köszönjük, hogy rád figyelhettünk. Köszönjük, hogy Jézusnak a szava nem fenyegetésként sújtott le bennünket, hanem emlékeztetett arra, milyen nagy a kegyelem, és hogy mi ebbe a kegyelembe lehetünk, és hogy a te gyermekeidként jöhettünk hozzád most is, és nem a te ellenségeidként. Köszönjük, hogy így hozzád tartozhatunk. Urunk, hálát adunk neked minden jóért, amit tőled kaptunk. Köszönjük neked azt, hogy örvendezhetünk együtt a mi testvéreinkkel, annak a kisgyermeknek, akivel megajándékoztad azt a családot második gyermekként. Köszönjük, hogy veled együtt örvendezhetünk, és velük együtt adhatunk hálát ő érte. Urunk, kérünk, hogy tartsd meg őket, és vezesd a te utadon, és áld meg az életüket, mindenkinek a szükebb és a tágabb családnak az életét. Köszönjük, Urunk, hogy vannak olyanok, akik körülöttünk lehetnek most, és akiket most megbecsülhetünk. Adj nekünk igazi bölcsességet arra, hogy most tudjuk szeretni azokat, akiket még szerethetünk. Hiszen pont ezekben a napokban emlékeztetsz bennünket arra, hogy van, akikre már csak emlékezhetünk. Urunk, hálát adunk, hogy van kire emlékezni. Hálát adunk a mi szeretteinkért, akik példát mutathattak nekünk, akiket szerethettünk, akikre emlékezhetünk, hadd legyen ez is a te gondoskodásodnak a jele. És arra kérünk, hogy a szomorúakat vigasztald. Állj oda a gyászolók mellé, ne hagyd, hogy elessenek, hanem kegyelmesen bátorítsál mindannyiunkat a te igéddel. Így kérünk, hogy tarts meg bennünket, és tartsad meg a te egyházadat, akiket kiválasztottál, hogy a te gyermekeidként éljenek ebben a világban. Kérünk a betegekért, kérünk azokért, akik nehéz körülmények között vannak, imádkozunk a szenvedőkért, Urunk Istenünk, imádkozunk az üldözöttekért, azokért, akik igazságtalanságot szenvednek, imádkozunk a családokért, imádkozunk mindazokért, akiknek nincsen békesség az életében. Kérünk téged, hogy kegyelmesen tekints mindannyiunkra. Őrizd meg gyülekezetünket, őrizd meg a magyar református egyházunkat és magyar népünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a 228. dicséret. Jehova, csak néked éneklek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.